van, szeretett testvéreim! Bizonyára már többen hallottak ilyen és hasonló kifakadásokat, mint ennek beszélhetsz, ezt nem fogod semmivel sem megállítani földet széljában. Ezen már nem fog semmiféle jó szó. Ennek nincs kerítés a füle mellett, egyik fülémbe, a másikon ki. Bármit mondhatsz, semmit nem vesz a lelkére. A tapasztalat szerint ilyen és hasonló kifakadásokra olyan emberek szoktak eljutni, akik egy általuk nagyon szeretett személyt szeretnének a jó úton megtartani, vagy szeretnék egy döntés meghozatala előtt a lehető jobb belátásra bízni. Szent meggyőződésem, hogy a tékozló fiú édesatja, mielőtt kiadta volna fiának, akikért örökséget, mindent megpróbált, mindent beleadott, hogy valamilyen formában a fiát otthon tartsa. Meg vagyok szentül győződve róla, hogy volt ott jó szó, voltak ott jobbnál jobb, meggyőzőbbnél meggyőzőbb érvek. Talán még atyai könnyek is voltak. Bizonyára fölvázolta azt a távoli jövőt, amibe beleindul ez a fiatal ember. Talán hivatkozott atyai háznak meghittségére, melegére. Talán össze is hasonlította az idegen tájaknak kietlen valóságával, kínálatával. Végül is hiába volt minden. A fiúnak semmi sem számított. Egyetlen év sem tudta megállítani őt. Elment otthonról. Elment és becsukta maga mögött az ajtót. Elment és nem kért többet az atyából, nem kért az atyai háznak a meghittségéből, annak biztonságából, kincseiből, semmiből sem kért. És itt nyomban föl szeretném hívni kedves testvéreimnek a figyelmét egy kemény és döbbenetes ellentmondásra. Mert nagyon sokszor elcsúszunk e fölött, pedig ennek félelmetesen komoly üzenete van. Figyeljék csak meg! A fiúnak, az atyai háznak a házirendje, otthonának a melege, az atyai szeretet, a jelenlét nem kellett, azt visszautasította, de a pénze, a vagyona, az öröksége már igen, az kellett, az kikérte magának. Ez, ha belegondolunk, kedves testvéreim, ez egy nagyon, de nagyon komolyan elgondolkoztató tény, mert sok mai modern tékozló fiú ezen a tényen elgondolkodhatna nagyon, és pedig azért, mert ordinári módon nevetségesen és gerinctelenül viselkednek. Nem kérnek az Istenből, nem kérnek az egyházból, nem kellene az Istennek a törvénye, egyháznak a parancsája, mit nekem az? Tehát visszautasítják az atyai házat, az atyát. De az örökség már kell. Mert hát kitől kapta az életét? Kitől kapta a képességeit? Kit ő kapta két épp lábát, két épp kezét, két épp szemét, két épp fülét, értelmét, képességeit, talentumait. Az kell az Istentől? Az Isten maga, a maga törvényeivel nem kell? Ez félelmetes ellentmondás. Gerinctelenség a javából. Ha az atyával, atyai házzal problémáim vannak, akkor minden jellemes ember leül és átgondolja a dolgokat, logikusan átgondolja, és előbb-utóbb eljut a belátásig. Hogyha élvezni akarom, és úgy mondom, hogy jogom van mindahhoz, az atyától kaptam, akkor milyen címen utasítom vissza az atyát a maga végtelen szeretetével? De ezt csak úgy zárójelnek szántam. De térjünk vissza a történethez, a tékozló fiúhoz. Amihez nem tesznek hozzá, amiből folyton csak elvesznek, az előbb-utóbb elfogy. Hát így járt ő is. Az otthonról elvitt örökség elfogyott annak rendje és módja szerint. És amiről nem tudta meggyőzni az atya, bármennyire is akarta, és hát most amit mondok nem szójáték, hanem valóság, arról meggyőzte a nyomor, és hol csapódik le leghamarabb a nyomor a gyomrunkban? Meggyőzte a nyomor, és meggyőzte a gyomra. És Jézus, aki a példabeszédnek a szerzője, azt mondja, hogy akkor magába szállt. Magába tudott szállni, mert magába szállásának voltak előzményei, voltak fogódzói, volt, amire visszagondoljon, hiszen az atyai házban látott már szebb napokat is a mostaninál. Voltak emlékei az atyai háznak gondviselő szeretetéről. Volt, ami eszébe jusson. És hát úgy gondolatban volt, ahová visszatérjen a maga építette álomvilágból, amely mint szappanbuborék szétpattant, oda lett. Aki magába száll, az visszafordul, az visszatér egykori önmagához. A magába szálló ember fölismeri azt, hogy hol volt, és onnan hová zuhant. Mi lehetett volna, és rám mivé lett. A magunkba szállás a megtérés útján tulajdonképpen az első lépés, de kikerülhetetlen lépés. Belátása annak, hogy nincs minden rendben állam, hogy lehetne másként is, lehetne sokkal jobb, sőt lehetne nagyon jó, de mindezeknek én vagyok az oka, hogy egyáltalán nem jó úgy, ahogy az van. Gondolom Márai Sándornak a neve mindannyiunk előtt ismeretes, hogy az emigráció irodalmának koronázatlan királya, mondják az irodalom szakemberei. Most a Fűvész könyvéből idéznék egy döbbenetes mondatot. Azt mondja, az ember természete nagyon sokáig kibír mindent. A legsúlyosabb csapásokat is. De az ember teherbírásában az a különös, hogy leggyakrabban valamilyen jelentéktelen másodrangú csapás alatt robban össze. És ez mennyire talál a tékozló fiúra, figyeljük csak! Az egykor nagylábon élő fiatalember, a származására büszke zsidó ember, aki nem közösködik a pogányokkal, a golyokkal, aki meg sem eszi azt, amit azok ugye megesznek, hát ő elszegődik disznók gondásává. De még ez sem volt elég. Szívesen megtöltötte volna a gyomrát a sertések eledelével, de szerencsére ebből sem adtak, mondja Jézus. De ő már elkövette a bűnt, hanem amikor elhatározunk egy rossz dolgot, az már annyira meg is tettük volna, az már bűn. Tehát valójában elkövette azt, amit nem is követett el, mert szívesen evett volna a disznóknak a vájújából. kis, az a moslék volt, az a jelentéktelen csapás, amiről Márai Sándor szól. Ez a moslék volt az a gyenge pont, ahol összeomlott a saját elveire, saját filozófiájára épített addigi egész élete. Ez a moslék eszébe juttatta azt, hogy az atyai házban a szolgák kenyeret esznek, nem moslékot, kenyeret. És ő lehetne otthon örökösként, és lám itt van egyedül kiszolgáltatva a moslékos vájú mellett. Vagyis ő az örökös, az egykori örökös, a szolgáknál is, a napszámosoknál is alább süllyedt. És magába szállása végül is megszüli a döntést. Ha már szolgálnom kell, akkor hazamegyek, beállok szolgálni oda, és annak állok a szolgálatába, aki a szolgáinak kenyeret ad, nem moslékot. Mert hát alkalma volt egymás mellé tenni az általa kiharcolt szabadságnak a moslékját az atyai háznak a kenyerével. És a döntés is megszületett, fölkelek és atyámhoz megyek. És úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy ez a történetnek a legáldottabb pillanata. Fiatal barátunk töredelmesen beismeri azt, hogy nagyon rosszul döntött, nagyon rossz úton járt. Önmaga az oka mindennek, és elindult haza az atyai házhoz. Itt most megállnék a történet magyarázatában, mert a többi már nem lényeges. Viszont nagyon fontos, hogy kiknek mondta el Jézus ezt a példabeszédet. Az írástudóknak és a farizeusoknak. Azoknak, akik úgy tele voltak önmagukkal, hogy a jó gyereknek, olyan jó fiúnak tartották magukat, egyszerűen lenézték, kinézték maguk közül a bűnös, gyarló embereket, az úgymond tékozló fiúkat. És Krisztusban szeretett testvéreim, ha már választanunk kell a két állapot között, akkor én azt mondom, felelősségem teljes tudatában, inkább legyünk a tékozló fiúnak a követői, akik ugyan bejárunk egy útszakaszt életünkben, de aztán visszatalálunk az atyához, mint olyanok, akik leélnek egy életet anélkül, hogy egyszer is meg tudná őket érinteni az isteni kegyelem. Én mindig annak a könyvnek vagyok a hatása alatt, amit éppen olvasok, és pár napja Tadeusz Deitzer egy lengyel teológiai tanárnak a könyvét böngészem, de hát nem lehet ezzel haladni, mert minden sorát az ember négyszer olvassa újra, és akkor is újra kezdi, mert hát olyan fantasztikus dolgot mond ez a Deitzer. És ezzel kapcsolatban szeretnék idézni kedves testvéreimnek egy döbbenetes gondolatsort. Sérüléseinken keresztül adja meg nekünk az Úr a hit elmélyülésének kegyelmét. A nagy megtérő Sárpegű ezt írja. Előfordul, hogy a kegyelem hihetetlen fénye hatja át a rossz, sőt romlott lelket. Láthatunk üdvözültként olyat, aki már elveszettnek tűnt, de soha nem láttak olyat, hogy amit belakkoztak, átnedvesedett volna, amit impregnáltak, áteresztővé válna, vagy ami megkeményedett, megpuhulna. Innen származik annyi hiány, amely a kegyelem hatékonyságában megtapasztalható. Amíg a legnagyobb bűnösök lelkében váratlanul győzelmet arat a kegyelem, gyakran minden hatás nélkül maradt az úgynevezett rendesek lelkében. Döbbenetes felismerés, de még folytatom egy kicsit. Ők nem mutatják azt a nyitottságot, melyet valami szörnyűség okozhat, valami felejthetetlen nyomorúság, valami ilyen legyőzhetetlen szomorúság, valami örökké kinyílóság, valami halálos nyugtalanság, valami rejtett keserűség, valami folyton álcázott benső romhalmaz, valamilyen be nem gyógyulóság. Ezért ők nem nyitottak a kegyelemre, ami lényegét tekintve bűn és romlottság. Mivel nem sebzettek, azért nem is alkalmasok a megsebesítésre. Mivel semmi sem hiányzik nekik, ezért nem is kapnak semmit. Nem kaphatják meg azt, ami a minden. Maga az Isten szeretete sem gyógyítja azt, akinek nincsenek sebei. Mivel a földön feküdt az ember, a szamaritánus felemelhette őt. Tehát aki nem esett el, írja később fegő, soha nem kell föl, akit pedig nem öntött el a veríték, az soha nem fogják megtörülni. Az úgynevezett rendesek, a felnőttek nem befogadói a kegyelemnek. És itt akkor eldöntheti mindenki, hogy az írástudók és farizeusok, hogy itt az idősebbik testvérnek a magatartását akarja követni, vagy megengedi a mindenható Istennek, hogy a sebeken át, lelkünk sebein át, bűneink gyallóságainkon át beérkezzen életünkbe az isteni kegyelem, ráismerjünk arra, hogy igenis mi vagyunk a tékozló fiú. Én vagyok a bűnös ember. Én vagyok az irgalomra szoruló ember. És ha beengedtem ebbe a sebbe, életem sebébe az isteni kegyelmet, akkor elkezdődhet az én életemben valami csodálatos dolog, valami mélységesen szent változás, ami majd előbbre visz engem az élet szentség útján. Majd pedig maradok azzal a tévhittel, hogy nekem nincs szükségem megtérésre, így nem fogok kapni kegyelmet. És én leszek az, aki minden tévhit ellenére eltékozolom az életemet. És ez a döbbenet ennek a történetnek, hogy a tékozló fiú megtalálta, az írástudók és farizeusok, akik hallgatták Jézust, mert megkemélt a szívük, a lelkük, eltékozolták az életüket. Ma este arra kérjük a mindenható Istent, vegye kezünkbe az életünket, sebezzen meg, hogy sebeinken át a kegyelem beérkezhessen életünk középpontjába, a szívünkbe. Amen.